Határozzuk meg a keresztmetszet maximális feszültségeit. A keresztmetszetünkre kettő igénybevétel hat. Az egyik egy nyíróerő, amely Z irányban működik, tehát a keresztmetszet egyik szimmetria tengelyében. Ez feltétele annak, hogy a belőle származó tau feszültségek képletét használhassuk. A másik igénybevételünk pedig egy Y tengely körül forgató hajlító nyomaték. Vizsgáljuk meg, hogy ez a hajlító nyomaték egyenes vagy ferde hajlítást fog okozni. Az Y tengelyünk a keresztmetszetünk egyik szimmetria tengelye, és tudjuk, hogy a szimmetria tengely mindig köteles főinercia tengelynek is lenni, vagyis az MY hajlító nyomatékunk vektora egy vonalba fog esni a keresztmetszet valamelyik főinercia tengelyével, vagyis egyenes hajlításról van szó, tehát az egyenes hajlításra megadott képletünket tudjuk hasznosítani. Rajzoljuk be a keresztmetszetbe ezt a két igénybevételt, tehát van egy TZ nyíróerőnk, és van egy MY egyenesen hajlító nyomatékunk. Mindkét feszültségi képletben szerepel az Y tengelyre vonatkozó inercia. A megoldásunkat kezdjük ennek a kiszámításával. Megállapítható a keresztmetszet elrendezéséből, szabályosságából fakadóan az, hogy az Y és a Z tengelyre vonatkozó inercia értékek azonosak lesznek. Ezen kívül mindkét tengelyünk szimmetria tengely, tehát az YZ tengely keresztre számított centrifugális nyomaték érték nulla lesz, hiszen tudjuk, hogy azon tengely keresztre vonatkozóan, ahol legalább a tengelykereszt egyik tengelye szimmetria tengely, a centrifugális nyomaték nulla. Vagyis összefoglalva, megállapítottuk, hogy a két tengelyünkön az inercia érték azonos lesz, illetve a tengelykereszten a centrifugális nyomaték pedig nulla. Ha ez a két feltétel igaz, akkor minden esetben ebből az következik, hogy az összes súlyponti tengelyen azonos inercia érték fog kialakulni, tehát minden súlyponti tengelyre vonatkozóan ugyanaz a inercia megoldásunk van, tehát minden ilyen érték egyben főinercia is lesz. És ezt próbáljuk most magunk számára hasznosítani, hogy egy négyzettel állunk szemben, tehát egy négyzet keresztmetszetünk van, amelyre vonatkozóan van egy közismert összefüggésünk, hogy az inerciára mégpedig úgy néz ki, hogy az oldalhosszúság a negyedik hatványon osztva 12-vel. És akkor a megállapításunk alapján ezt nem csak az oldal élekkel párhuzamos súlyponti tengelyekre használhatjuk, hanem bármilyen más súlyponti tengelyre is ugyanez a megoldás igaz lesz, tehát akár ebben az esetben akkor az Y tengelyünkre is, amely a csúcsokon keresztül halad. Tehát akkor ennek a használatához szükségünk lesz az oldalhosszúság meghatározására, hogy a könnyűbb belátni, hogy itt egy derékszögű, egyenlőszárú háromszögünk van, a hajlásszögünk itt 45 fok, vagyis ezt a koordinátát ismerve, amely 8 cm, könnyen ki tudjuk számítani az oldalhosszúságunkat, hogy a 8 cm-szer gyök 2 lesz, ezt milliméterbe átváltva, tehát az oldalhosszúság 80-szor gyök 2, ezt emeljük akkor a negyedik hatványra, és osszuk el 12-vel, és ezáltal ilyen egyszerű módon előállítjuk a Y inerciánkat, amely 1,36 × 10⁷ milliméter a negyediken lesz. Folytassuk a megoldásunkat a hajlításból származó maximális feszültség meghatározásával. Ehhez segítségül rajzoljuk föl a hajlításból származó szigma feszültségek eloszlási diagramját a keresztmetszetünkre vonatkoztatva. Álljunk szembe a vektorral, és erről rátekintve a vektorra forgassunk körülötte egy pozitív forgatással, és ez megmutatja nekünk azt, hogy a nyomatékunk a keresztmetszet melyik felét fogja húzni és melyiket nyomni. Belátható, hogy az alsó felét húzni fogja, a felsőt pedig nyomni, a húzást minősítjük pozitívnak, tehát ennek megfelelően alul pozitívá lesz az ábra részünk, fölül pedig negatív. Az Y-tengelye a semleges tengelyünk, tehát itt lesz nulla megoldás, illetve ettől a ponttól távolodva lineárisan növekednek a feszültségeink, tehát egy ilyen feszültségi ábrát fogunk kapni, amelynek a szélein alakul ki a legnagyobb feszültségi érték, ezt szélső szár feszültségnek hívjuk, tehát a maximális feszültségeket ezen szélső szárakra kell vonatkoztatnunk. Használjuk a szigma feszültségekre vonatkozó képletet, vonjuk össze az inerciát és a szélső szál távolságot egy harmadik mennyiségbe, a VY-ba, amelyet keresztmetszeti tényezőnek hívunk, tehát az Y tengerre vonatkozó inercia osztva a szélső szál távolsággal. Az inerciát az előbbiekben kiszámítottuk, ez 1,3653 szor 10^7, a szélső szál távolságot a semleges tengelytől mérve pedig le tudjuk olvasni, mindkét irányban azonos 80 mm, és az ebből kiszámított keresztmetszeti tényezünk pedig 1,7067 szorozva 10^5 mm a köbön lesz. Ezek után már ki tudjuk számítani a szigma feszültség maximumát. Bármely szélső szára ez a megoldás igaz lesz, tehát a húzott és a nyomott oldalon is, vagyis a megadott nyomatékunkat osszuk el a keresztmetszeti tényezővel, 5 szorozva, ugye a kilót és a métert is átvárva, 10^6 osztva a kiszámított keresztmetszeti tényező, az 1,7067 × 10^5, és innen kiszámítva a feszültséget 29,296-ot fogunk kapni, newton per négyzetmilliméter a mértékegység. A kapott értéket tüntessük fel a feszültségi diagramunkban is a megfelelő előjellel, tehát ezen az oldalon mínusz 29,296 lesz, a túloldalon pedig plusz 29,296. Ezáltal a feladatunk egyik felét elvégeztük, tehát a hajlításból származó maximális feszültségünk megvan. Térjünk át a nyírás meghatározására. A nyírással kapcsolatban először azt kell megállapítanunk, vagy észrevennünk, hogy az oldal élek nem függőlegesek, és ebből az a fontos információ fog származni, a széleken a tau feszültségek, amelyek a nyíró erőből keletkeznek, az oldalélekkel párhuzamosan fognak alakulni. Természetesen, hogyha függőlegesek az oldalélek, akkor könnyebb a helyzetünk, hiszen akkor a tau feszültség is függőleges lesz ennek megfelelően. Ennek az átgondolásához készítsünk egy segédábrát. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy itt az oldalélekkel párhuzamosan alakulnak a tau feszültségeink, befelé haladva pedig egyre meredekebbek lesznek, míg nem teljesen függőlegessé alakul az értékük középen. Vagyis belátható az, hogy ugyanahhoz a függőleges összetevőhöz a széleken rendelem hozzá a legnagyobb vízszintes összetevőt, hiszen itt a legkisebb meredekségű a vektorom, befelé haladva pedig egyre kisebb vízszintes összetevőt tartalmaz ugye ez a vektor. És a számításunknál fontos azt megállapítani, hogy a megadott képlet viszont csak a keresztmetszeti függőleges feszültség kiszámítására alkalmas. Tehát ezen vektoroknak csak a függőleges komponensét tudom kiszámítani a képlettel. Ha ezt megtesszük, akkor valamilyen geometriai úton kell a megkapott függőleges komponensekhez majd hozzárendelnünk a szükséges vízszintes komponenseinket, és tudjuk akkor azt, hogy a függőleges komponenshez, tehát a széleken rendelem hozzá a legnagyobb vízszintes összetevőt, vagyis a széleken fog kialakulni a kettő komponens eredőjeként a legnagyobb tau feszültség. Tehát akkor a vizsgálódásunkat kezdjük a függőleges összetevő meghatározásával, amely ezen képlet rendje alapján működik. Ugye tudjuk azt, hogy a széleken, mivel a pont fölött és a pont alatt már nincs elcsúszni akaró rész, nem fogunk tudni statikai nyomatékot számolni, tehát a széleken nulla lesz a kiindulási pontunk, és ezután lefelé haladva, ugye ettől a ponttól, az elcsúszni akaró részünk majd egy háromszög lesz, amelynek egyre nagyobb lesz lefelé haladva a statikai nyomatéka, viszont egyre nagyobb lesz a B szélességi paraméterünk is a képletben, tehát ez a két mennyiség fog változni a magasság változásával, ugye a tau feszültségünk kapcsán. Észrevehető, hogy egy háromszöggel lesz dolgunk, tehát a háromszög működési elvének megfelelően alakul a tau ábránk. Ehhez megint csak készítsünk egy segédábrát. Itt található az Y-tengelyünk, vagyis a már meglévő háromszögünket egészítsük ki egy olyan háromszöggé, amely háromszögnek a súlyponti tengely az Y-tengely lesz. Tehát akkor egy ilyen háromszöget vegyünk föl. Tudjuk azt, hogy a súlypont ezt a magasságot 1/3-2/3 arányban osztja föl. Tehát, hogyha ez itt 8 cm volt, akkor ez az alsó távolság 4 cm kell, hogy legyen. És ez akkor azt jelenti, hogy a teljes háromszög magasságom 12 cm lesz. Vagyis, akkor a háromszögünk ezen a szakaszon lesz érvényes. A háromszögnek a tau ábrája úgy fog alakulni, hogy nem a súlypontnál van a maximuma, hanem a magasság felében, tehát a 12 cm-es magasság felében, azaz föntről mérve 6 cm-nél. És akkor rajzoljunk egy olyan parabolát, amelynek ezen pontjai nulla értékűek, és itt éri el a maximumát a parabola. Körülbelül ugye így fog kinézni, és utána pedig ugyanezt kell megtennünk alulról elindulva is, tehát ott is kiegészítek egy ilyen háromszögre, amelynek a súlypontja lesz az Y-tengely, megint megállapítható, hogy az akkor itt 4 cm lesz, természetesen a fennmaradó távolságok is 4 cm-esek, és ez alapján akkor rajzolnunk kell még egy parabolát, amely alulról mérve 12 cm-es szakaszon fog működni, és újfent, ugye alulról mérve 6 cm-nél éri el majd a maximumát. Jó, tehát megvan ez a parabolánk is, már csak annyi van hátra, hogy erősítsük meg a megfelelő szakaszokat, hogy a felső háromszögre vonatkozó megoldás csak az Y-tengelyig érvényes, hiszen utána csak egy szaggatott, elképzelt kiegészítés történt, tehát ezen szakaszon erősítsük meg ezt a parabolánkat. És hasonlóan gondolkodva az alsó háromszögnél csak az Y-tengelyig lesz érvényes ez a parabola. Tehát akkor a valós ábránk így fog alakulni, és akkor tényleg megállapíthatjuk, hogy itt fölülre és alulról 6 cm-nél jött ki a maximum. Tehát ez lesz a tau XZ, tehát a függőleges összetevő maximuma. Számítsuk ezt ki. A számításhoz ugye ezt az összefüggést fogjuk használni, tehát kell majd egy statikai nyomatékot számolnunk ehhez. Érdemes megint csak egy segédábrát fölvennünk. Az Y-tengelyre értelmezzük a statikai nyomatékot, illetve tudjuk azt, hogy fölülről 6 cm-nél lesz az a maximum, amit számolni szeretnénk, tehát ennél a magasságnál vágom el képzeletben a keresztmetszetünket, hogy az itt működő csúsztató hatást, nyíró hatást akarjuk kiszámítani, a vonal fölötti részt minősítsük elcsúszni akaró résznek, tehát a bevonalkázott résznek kell kiszámítanunk a statikai nyomatékát, tehát S-Y-beszőt szeretnék számolni, az elcsúszni akaró rész statikai nyomatéka pedig nem más, mint az ő területe. Tudjuk, hogy ez itt 6 cm, a 45 fokos hajlás miatt megállapítható, hogy mindkét távolság ugyancsak 6 cm lesz. Tehát akkor a háromszög területe 12 cm x 6 cm, vagyis alapszor magasság osztva 2-vel, mindezt milliméterben felírva 120 × 60 × 2, szorozva a súlyponti koordinátájával az Y-tengelyi mérve. A súlypontja az oldal lához viszonyítva 2 cm-re található, hiszen a 6-nak az 1/3-ában működik, illetve a fennmaradó távolságunk is, ami az Y-tenger és az oldal közötti távolság, az további 2 cm, tehát a teljes szükséges koordinátaértékünk 2 plusz 2, tehát 4 cm lesz, vagyis 40 mm. Ha kiszámítjuk ezt a statikai nyomatékot, ez 144.000 mm a köbön lesz, és akkor most már be tudunk helyettesíteni a képletünkbe, tehát tau x z maximumot számolunk, tehát függőleges nyírófeszültséget, statikai nyomaték szorozva a nyíróerővel, osztva az inerciával és a b szélességgel. A statikai nyomatékunk az előbb kiszámolt 144.000 lesz, a nyíróerő 10 kN, tehát 10-szer 1000 newton, osszuk le a feladat elején kiszámolt inerciával ezt a szorzatot, 1,3657 × 10⁷-nel, illetve osszuk el az itt mért keresztmetszeti szélességgel, tehát a B értékkel, amely 120 mm lesz. Számítsuk ki akkor a tau feszültség függőleges összetevőjét, ez 0,8789 newton per négyzetmilliméter. Tehát az előzőekben megbeszélt módon ezzel megvan akkor a vektorainknak a függőleges összetevője, és tudjuk azt, hogy ezen függőleges összetevőz a széleken rendeljük hozzá a legnagyobb vízszintes összetevőt, befelé haladva pedig ezen vízszintes összetevők látható módon ugye csökkenni fognak, középen pedig nulla lesz a megoldás. Próbáljuk ezen a feltüntetett kiindulási vonalon ezt a változást megvalósítani, tehát a maximumnál vagyok kíváncsi arra, hogy mekkora lesz a hozzátartozó vízszintes összetevő, tehát ezen vonal mentén vizsgálódunk. Tudjuk, hogy akkor a széleken kapjuk a legnagyobb értéket egyik irányban, másik irányban, és befelé haladva mindkét széléről csökkennek a vízszintes taufeszültség, és itt pedig nullát kapunk. És akkor ezen ábrán könnyen megállapíthatjuk, amit az előbb is megbeszéltünk, tehát hogy a tau x y-nak valamelyik szélen alakul ki a maximuma. Természetesen nem csak ezen vonal mentén lesz igaz ez az összefüggés, hanem hogy a másik maximumhoz hozzárendelt vonal mentén is ugyanaz a helyzet. És ugye erre az összefüggésre külön képletünk nincs, a függőleges összetevőből kell geometriai úton kiszámítanunk ezt a vízszintes összetevőt, ehhez rajzoljuk fel akkor ezeket a megfelelő vektorokat, tehát érdekel minket ez a tau x maximum, az egész keresztmetszetben ez lesz a legnagyobb feszültség, de ismerni egyelőre csak ezt az egy darab tau x z maximumot ismerjük, ebből kellene ezt a másikat kiszámolni, illetve a vízszintes összetevőt is ebből kellene valahogy kifejeznünk. Könnyű belátni, hogy ez a hajlásszög itt 45 fok, ugye egyenlő szárú háromszögeink vannak, tehát az alfa 45 fok, vagyis a két összetevő aránya, ami a háromszögön belül a két befogó aránya lesz, az az alfa szögünk tangensét fogja jelenteni, tehát akkor ezt felírva, tau x y maximum osztva tau x z maximummal, az egyenlő tangens alfával, innen a kérdéses tau x y maximumot kifejezve, tau x z maximum szor tangens alfa lesz a megoldás. A függőleges összetevő értékét ismerjük, a 0,8789, és ezt szorozzuk be tangens 45-tel. Az eredmény természetesen ugyanaz lesz, tehát 0,8789 newton per négyzetmillimétert kapunk. Ismerjük tehát a két összetevőt, ebből állítsuk elő a vektor háromszögünk átfogóját, vagyis az eredő feszültségi értékünket, tehát a tau x maximumot. Legegyszerűbb módon ezt egy Pitagorasz tétel felhasználásával tudjuk megtenni, tehát a tau x z maximumnak vesszük a négyzetét, plusz a tau x y maximumnak is, és mindez az összeg a gyök alatt van. Ugye megállapítható, hogy a két tau azonos értékű, tehát ezt a Pitagorasz tételt egyszerűsíthetjük oly módon, hogy gyök 2-vel szorozzuk valamelyik komponást, ez 0,8789, és kiszámítva akkor ezt az eredőt, amely 1,2430 newton per négyzetmilliméter lesz, megállapíthatjuk, hogy elvégeztük akkor a nyírásból származó nyírófeszültségek maximumának a kiszámítását is.